mi segítségünk, az Isten tiszteletünkre, a keresztelőre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Keresztelőre készülve a 431. dicséretet énekeljük. Úristen, kérünk Tégedet, keresztelj és mosd meg minket. Az Úr Jézus Krisztus feltámadása után missziói parancsot adott tanítványainak, és ehhez kapcsolva szerezte a keresztség sákramentumát. A Máté írása szerinti evangélium 28. részének 18. és következő verseiben így hangzik ez. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves szülők, keresztülők, ha feltesszük azt a kérdést, de ez valahogy már mindenkinek szól a gyülekezetben, hogy mit jelent számunkra az, hogy megkereszteltek vagyunk, hát nem tudom, hogy milyen válaszok születnének. Legfeljebb akkor gondolunk arra, hogy ez jelent nekünk valamit, hogyha valami miatt kérik ezt a keresztlevelet, mondjuk beiskolázás, vagy egyházi óvoda, és akkor elkezdjük keresni, hogy hova is tettük, de nem találjuk meg. És hát igen, arra emlékszünk, hogy hol történt a keresztelő, hogy talán ebbe a templomba, de az, hogy mikor, arra, hát általában nem szoktunk emlékezni, hiszen akit kicsi korba kereszteltek, az lehet, hogy éppen átalussza, vagy olyan pici még, hogy nem emlékszik erre a napra. Hát reméljük, hogy akit itt most felnőtt korba keresztelünk, ő emlékezni fog erre, hogy igen, ebbe a templomba, és ekkor, hiszen több hetes felkészülés előzte ezt meg, de igazából hadd mondjam azt, hogy ez nem lényeg. Tehát nem lényeg, hogy melyik templomba, meg hogy mikor, hiszen ami a lényeg, az az, hogy Isten cselekedete ez. Isten köt szövetséget az emberrel. Ami emberi cselekedeteink, azok lehetnek töredékesek, meg hiányosak, és legtöbbször ilyenek is. Amit viszont az Isten végez, az mindig jó, és mindig tökéletes. A keresztség nem egy szertartás, aminek vagy eleget teszünk, vagy nem. Az biztos, hogy nem az üdvösségünk múlik rajta, és nem törli el eredendően a mi bűneinket, ahogy ezt a katolikus testvérek tanítják. Mi reformátusok azt valljuk, hogy a keresztséghez üdvigéret kapcsolódik, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Tehát a keresztség nem feltétele az üdvösségnek, hanem az a hit, ami viszont Isten ajándéka, amiért viszont mi sok mindent nem tudunk tenni, mert tőle van, ő gerjeszti a szívünkbe, és ezért ilyenkor mindig imádkozunk, hogy a hit is meglegyen a keresztelés mellé. A keresztség előzetes szövetségkötés Isten részéről, mert Isten már előbb döntött felőlünk, mint ahogy mi dönthettünk volna. Előbb szeretett, feltétel nélkül befogadott, egy oldalúan döntött, és ez igaz a felnőtt keresztség esetében is. Az ő nevébe történik a keresztség, a vele való közösségbe, személyébe. Isten örök szövetséget köt az ő népével, Jézus Krisztus vére pedig megmos bennünket, tisztára mos a bűntől, a Szentlélek Isten pedig részesít mindabban, amit az Isten nekünk szánt. És akit egyszer megkereszteltek, az úgy tekinthet a keresztségére, mint Isten megelőlegzett szeretetére, kegyelmére, Isten felénk kinyújtott kezére, amire hittel válaszolhatunk, hogy Istennek adjuk az életünket, szívünket. És Isten hűséges Isten, ő mindenkor tartja a szavát, így volt itt az ígéret, hogy nem hagy el, és el sem távozik tőlünk. ezért érvényes a keresztség függetlenül attól, hogy ki által, mikor és hogyan történik. Nem szükséges megismételni még akkor sem, amikor az ember tudatosan is, teljes szívéből is engedelmességre kötelezi el magát, és átadja a szívét az Istennek. És Isten adja nektek, hogy ez a keresztség, ez mindig olyan, legyen olyan tény, hogy átsegít benneteket még nehéz időkben is, hiszen az Isten azt ígérte, hogy közel van. Halló távolságnyira van, imádságnyira van, nyitva van előtte, előttünk az ő szíve és füle, és lehet benne bízni, lehet tőle kérdezni, lehet tőle kérni. A keresztségben nagy gazdagság lett a miénk, és kívánom, hogy erre a nagy gazdagságra felnyíljon a ti szívetek, szemetek, és éljetek belőle. És a gyermekek esetében a szülőknek a nagy feladata az, a keresztszülőknek is, hogy ebben segítsék a gyermeküket, hogy idáig is elérjenek, hogy ez a hit az Isten kegyelméből megszülessen, és erre fogtok most majd fogadalmat tenni. Végül egy verssel készültem, még egy rövid kis vers, Turnerzei Erzsébet írta, az a versnek a címe, hogy Kié vagy. Ez érvényes a gyermekekre is, de én azt gondolom, hogy a felnőttekre is, hiszen a lényeg benne van a keresztséget illetően. Így hangzik ez a vers. Kié vagy, édesanyád karján, kicsi gyermek, mindnyájunk szemefénye, boldog szülők beteljesült reménye. Enyém, mosolyog rád édesanyád, amikor szívére ölel, enyém, simogat meg édesapád, amikor magasba emel, miénk, mondjuk mi mind, kik velük együtt örülünk neked, és féltve vigyázzuk, harmat életed. És ma Jézus szólal meg, enyém, enyém, mert megváltottalak, neveden hívtalak, szüleidnek szent megbízással ajándékul én adtalak, elpecsétellek, óvlak, védelek, és egész földi vándorutadon láthatatlanul én leszek veled. Csendesen figyelünk az égi szóra, igen, te Jézusé vagy, áldott óra, áhítattal látjuk homlokodon a láthatatlan szent pecsétet, Jézusé vagy, de ő reánk bíz téged. Titkok fátyol a lebben, hogy te így vagy miénk még teljesebben. Jézus van itt minnyájunkhoz közel, s kegyelme minnyájunkat átölel. Így legyen. Amen. Hát ezt kívánom én is, hogy legfőképpen az Atya karja ölelje át, a mennyei Atya karja ölelje át ezeket a gyermekeket, hiszen ez a lényeg. Mert lehet olyan, hogy nincs édesapa, és lehet olyan, hogy igen, mi elmegyünk mellőlük, de az Atya, az ő szeretete, kegyelme végig kíséri mindannyiunk életét. Amen. Valljuk meg most hitünket együtt a gyülekezettel, elmondva fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, hitetek megvallása után Isten is a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, de először a felnőtt keresztségben részesülő testvéremet kérdezem, hogy kész vagy-e elfogadni Isten szövetségét, és a szent keresztség által a keresztjén anyaszentegyház tagjává és Jézus Krisztus követőjévé lenni. Ha igen, ez a felelet, a Szentlélek segítségét kérve, igen.
Szentlélek segítségét kérve, igen.
És most kérdezem a szülőket, keresztszülőket, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szent Egyházba befogadtassék? Ha igen, ez a felelet, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmációja alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Hajtsuk meg most fejünket, és imádságunkban kérjük Isten áldását. Mennyei édesatyánk, neked köszönjük meg az életet, azt, hogy te adtad a gyermekeket is, hiszen általad vannak. Köszönjük, hogy egészségben megszülethettek, és köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk őket a te nagy kegyelmedre. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztusban te tökéletes üdvösséget szereztél számunkra, és köszönjük, hogy ebben szeretnéd részesíteni a most megkeresztelteket. Urunk, kérünk a szülőkért, hogy áld meg őket, hogy tudják a kisgyermekeket a te bölcsességeddel, szereteteddel nevelni, hogy a te neved de legyen mindig dicsőség, hogy megismerjék azt az utat, amit te adsz eléjük, hogy be tudjanak majd kapcsolódni a gyülekezet közösségébe is, hogy áldássá legyen az ő életük. Köszönjük, hogy ez a te drága ajándékod, és kérünk, hogy te légy mindannyiunkkal, és hallgass meg a mi szívünk imádságát most és a későbbiekben is. Amen. Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Ragyogtassa rátok orcáját az Úr, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa felétek orcáját az Úr, és adjon nektek életet és békességet. Amen. Gyülekezet foglalja el a helyét. Készülődjünk az ige meghallására a 168. dicséretünkkel. hallgassátok meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található a Timóteushoz írott második levélben, az első fejezetben, a 15. verstől a 18. versig. Azt tudod, hogy az ázsiaiak mind elfordultak tőlem. Köztük Fügelosz és Hermogenész is. Az Úr legyen irgalmas Onesiforus háza népéhez, mert gyakorta megvidámított engem, és nem szégyelte bilincsemet. Sőt, amikor Rómában volt, igyekezett felkeresni engem, és meg is talált. Adja meg neki az Úr, hogy irgalmasságot találjon az Úrnál azon a napon. És hogy milyen nagy szolgálatot tett Efézusban, te tudod a legjobban. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Köszönjük, Urunk, hogy bár mi sokszor hűtlenkedünk, hitetlenkedünk, de te hű maradsz. Hadd hozzuk eléd a mi nyomorúságainkat, hitetlenségeinket, hitszegéseinket. Azt énekelhettük, hogy a te szent lelkedben és véredben van a bűn eltörlő erő. Köszönjük, hogy meghaltál értünk. Köszönjük, hogy irgalmasságodat mutattad meg ott a Golgotai kereszten. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád. Köszönjük, hogy kérhetjük, hogy házunk népéhez is te légy irgalmas. Köszönjük neked, hogy a te irgalmad örökkévaló. Add, hogy ne hozzunk szégyent a te szent nevedre, és add, hogy a te szent lelked által hűségesen tudjunk követni téged és szolgálni. És segíts, hogy tudjunk menni azokhoz, akik bilincsekben, rabságban, betegségben és nyomorúságban vannak. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy hadd lehessünk a te irgalmasságod kedvelői, követői. Kérünk, hogy szólj hozzánk, hadd lehessen a te szavad, irgalmasság, béke, bocsánat nekünk. Amen. Amen. Istenünk bűnbocsájtó kegyelmét János első leveléből olvasom. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Az ige hirdetés hallgatására készülve a 266. dicséretünk első versét énekeljük. Kedves testvéreim, az az ige, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található Máté evangéliuma 5. fejezetében a 7. vers, ami így hangzik: boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Kedves testvéreik, jól tudjuk, hogy Pál apostol Timóteushoz írott második levelét fogságában írja. A zsidók bevádolták, hogy felforgatja az ország rendjét, a helytartó többször is kihallgatta, fel akarta menteni, de ő a császárra appellált, és így került fogolyként Rómába. Nem olyan körülmények közé, mint amilyenben ma vannak a rabok. Ma már akkor is felháborodás van, hogyha a börtönben rossz a koszt, vagy nincs internet, vagy konditerem a börtön falai között. Hát ez egészen biztosan nem így volt Pál apostolnak az idejében. A rabokat nagyon rosszul látták el. Volt olyan is, hogy egyáltalán nem gondoskodtak róluk, egyszerűen éhen haltak, mert nem kaptak enni. Viszont a látogatókat általában mindig megengedték. Tudjuk, hogy Julius százados volt az, aki azzal bíztak meg, hogy vigye Pált Rómába, szállítsa Pált Rómába. Ő azzal mutatta meg emberségét, hogy például Szidonban megengedte, hogy elmenjen barátaihoz, és ott azok gondoskodtak róla. Ez nem volt veszélytelen, ez a rabokról való gondoskodás, mert hogyha egy fogoly sokat törődött ha egy ember sokat törődött a foglyokkal, akkor az még veszélyes is volt, hogy gyanús, csak nem ő is részese abba a bűnbe. és hogyha egy rab elszökött, akkor ezeket a látogatókat vagy családtagokat fogták el, hogy a létszám meglegyen. Rómában Pál maga bérelhetett szállást, találkozhatott az ottani zsidókkal, keresztényekkel. Így írta a Filippi belieknek ezt, hogy szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja. Pál tudta előre, hogy ez így lesz, ő Isten kezébe tette le az életét, mindent tőle vett, és tudta lélek által, hogy Isten akarata ez a fogság, hogy az evangélium így terjedjen tovább, mégis vállalta, hogy az életét kockáztatja az evangéliumért. Ha kiontatom is itt a áldozatként, örülök és örülni is fogok. Viszont ettől még nem volt könnyű Pál apostolnak a fogsága. És nagyon fontos volt az, hogy barátai, testvérei vállalnak-e vele közösséget, mellé állnak, támogatják, vagy elfeledkeznek róla. Mert a bajban lehet azt megismerni, hogy ki az igazi barátunk, kik a testvéreink, és mindannyian kerülhetünk bajba. És így írja szomorúan az apostol, hogy tudod, hogy az Ázsiában levők mind elfordultak tőlem, köztük Figelosz és Hermogenész is. Tehát voltak, akik a bajban elfordultak. Egykori munkatársai lehettek ezek ketten az apostolnak, de azt nem írja az ige, és nem is tudjuk, hogy pontosan mi történt, mit csináltak, hogyan fejezték ki az apostoltól való elfordulásukat, csak találgathatunk. A mai kifejezés talán ez lehetne, hogy elhatárolódtak, tehát Pált nem segítették tovább. Szükség esetén nem tanúskodtak mellette. És talán még kár öröm is ott volt bennük, hogy hát ez az apostol magának kereste a bajt. Szabadulhatott volna, de hát ő direkt belement a csapdába. Akkor most oldja meg ezt ő maga. Feltételezi azt az apostol, hogy Timóteus is tud erről az esetről, hiszen ismerősei lehettek az Ázsia beliek. Az igeit annyit ír, hogy az apostoltól fordultak el, tehát nem az evangéliumtól, nem Krisztustól, csak egy szolgatástól, csak tőle magától. Nem érthettek egyet talán az ő utaival, hogy miért nem fogadta el a segítséget, miért megy Rómába. Ők szégyelték az apostol láncait. A tanítványokról is ilyet olvasunk, ott a Gecsemánei kertben Jézus tanítványai elfutottak, amikor Jézust elfogták, mert önző módon magukat féltették, hogy mi leszünk majd a következőek. És Jézusnak talán ez lehetett a legnehezebb, hogy egyedül maradt, hogy még imádkozni se tudtak vele a tanítványok. Kereszten pedig az Úr Jézus Krisztus, az Isten fia azt élte meg, hogy még a mennyei atya is elhagyta, én Istenem, miért hagytál el engem? Ezt imádkozta, mert rajta volt az egész világ minden bűnének a terhe, ő azt hordozta ott értünk bűnösökért. Mi emberek olyanok vagyunk, hogy természetünknél fogva féltjük magunkat, és egy konfliktusos helyzetben talán könnyebben lépünk hátra, és mondjuk azt, hogy ez most a te dolgod, ezt old meg te, mi közöm hozzá? Vagy hívősen szoktunk ilyet mondani, hogy majd imádkozunk érte, hogy ez megoldódjon. Azután kérdéses az, hogy az ilyen ígéreteinket, hogy majd mi imádkozunk érted, mennyire vesszük komolyan, mennyire tartjuk be. Egyszerűbb dolog elhatárolódni, és meg is magyarázzuk sokszor magunknak, hogy ez nem a mi dolgunk. Igen, az embertől ez telik. Meg azt telik még tőlünk, hogy kritizáljuk egymást a bajban, meg ítélgetjük egymást. Miért döntött így? Ő okozta magának. Ha Istent akarná komolyan szolgálni, ez az apostol, akkor nem szolgáltatta volna ki magát. Hát így hogy tudja majd az Isten szolgálni? Ez biztos nem az Isten akarata, amit ez a testvér tesz, ami vele történik. Jobbnak a barátai is ott állnak felette, az ő bajában, és azon gondolkodnak, hogy vajon Jobb miféle bűnt követhetett el, hogy ilyen bajjal sújtja őt az Isten. Sőt, egy idő után ezek a jó barátok nem csak gondolkodnak, hanem ki is mondják, te vagy a hibás érte. És jobb nyomorúságait ezzel még inkább csak fokozzák, mint sem enyhítették volna. Az irgalmasság cselekedeteinek, amiről itt beszél az Úr Jézus Krisztus, mindig ára van, és ezt az árat mi nem mindig akarjuk megfizetni. Jól ismerjük fejben biztosan az irgalmas samaritánus történetét, hogy amikor meglátja ott útfélen azt a haldokló vagy félholt embert, akkor meg kellett, hogy szakítsa az útját, le kellett, hogy hajoljon érte, feltette a szamarára, neki gyalog kellett folytatnia az útját, odaadta olaját, borát, majd a pénzét is szinte számolatlanul, hiszen azt mondja a fogadósnak, hogy majd visszajövök errefele, és amit ezen felül még ráköltesz, azt megadom neked. Az irgalmas samaritánusnak az irgalmas cselekedet idő pénzkiesés volt. A római levél azt mondja, hogy mi mindannyian Krisztus testének a tagjai vagyunk. Minden hívő ember beleoltatott lélek által ebbe a testbe. És hogyha a testben egy tag szenved, akkor vele együtt szenvednek a többi tagok is. Krisztusi pedig az, hogyha mi tudunk odaállni a bajba levő mellé, megkérdezni, miben segíthetek. Még akkor is, még úgy is, hogyha ez a testvér vétkezett. Észrevesszük-e, ha közelünkben valaki bajba van. Elfordulunk tőle, vagy mellé állunk. Ítélkezünk, vagy próbáljuk megérteni. Itt az igében gyülekezeti szolgáló közösségről van szó. De a Krisztusban újjászületett ember nem tesz különbséget, hiszen az alapigény sem tesz különbséget, hogy boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. És a törvénynek az igazi betöltése a szeretet irgalmas cselekedetei. Tehát kérhetjük, hogy az Isten gyógyítsa meg a mi irgalmatlan szívünket, hogy észrevegyük azt az embert, azt a testvért mindig, aki irgalmasságra szorul. És ne csak észrevegyük, hanem mozduljunk. Mozduljon a kezünk, lábunk, nyíljon meg a pénztárcánk, hogyha kell, merjük odaszánni, rászánni a testvérre az időnket. Tehát erről a két emberről, ez van feljegyezve, a harmadikról, akit említ Pál, Onéziforoszról, pedig más. Az, hogy az Úr legyen könyörületes Onéziforosz háza népe iránt, mert sokszor felüdített engem, és nem szégyelte bilincseimet. Sőt, amikor Rómába volt, buzgón keresett engem, és meg is talált. Adja meg neki az Úr, hogy irgalmat találjon nála azon a napon, és hogy milyen nagy szolgálatokat tett Efézusban, azt te tudod legjobban. Tehát Onéziforusz a pozitív példa az irgalmas cselekedetekben. Nem sokat tudunk róla, neve még egyszer van feljegyezve ebben a levélben a záró üdvözlések között. Őt is jól ismerhette Timóteus, hiszen úgy utal rá, mint akivel Efézusban együtt munkálkodtak. A Filemonhoz írott levélből tudunk róla többet. Itt megtudhatjuk azt is róla, hogy hajdanán szökött rabszolga volt, aki meglopta Filemont a gazdáját. Később ezt megbánta, és így került kapcsolatba az apostollal. Pál prédikált neki, és ő elfogadta Jézus Krisztus szabadítását, átadta az életét neki. Úgy ír róla az apostol, hogy fogságomban szültem. Az apostol maga mellé vette, és tanította. Onéziforusz pedig segítette az efézusi fogságában. Azonban egy idő után Pál úgy találta jónak, hogy visszaküldi régi gazdájához egy levéllel, kérve őt arra, hogy irgalmasságot gyakoroljon vele. Valószínűleg Filemon ezt meg is tette, felszabadította a szökött rabszolgáját. És ez idő tájt, sőt biztos, hogy igen, Onézimosznak utána később családja lett, hiszen az áldás itt már a háza népének szól, és nem is magának. Több magyarázó ezért arra gondolt, hogy Onéziforosz ebben az időben már halott volt, és Pál a családját bátorítja ezekkel a szavakkal, hogy adja meg neki az Úr, hogy irgalmat találjon nála azon a napon. Tehát amikor Pál bajba volt, akkor kiderült, hogy Onéziforosz az igazi testvér, aki hűséges marad mindvégig. Amikor Rómába volt fogságba, akkor utána ment, megkereste, felüdítette, kitart az evangélium ügye és szolgája mellett. Tudunk-e ilyen kitartó segítők is lenni egymás mellett? Akár egy ponton, amikor az Isten oda rendel valaki mellé, ilyen segítő volt Cirénei Simon a keresztúton Jézus Krisztus mellett, rátették keresztjét, ő pedig zokszó nélkül vitte, ameddig szükség volt rá, és neve így örökké valóan bekerült az evangéliumba. Van, amikor így állít oda bennünket az Isten egymás mellé, hogy életünknek egy pontján, de Onéziforuszról azt is olvassuk, hogy kitartó testvér is volt. Tehát ezek a szavak jellemzik a szolgálatát, hogy sokszor felüdített és buzgón keresett, tehát hogy nem adta fel. És az igazi szolgálatra, az irgalmasság gyakorlására ez a jellemző, hogy nem hátrál meg, amikor jönnek a nehézségek. Talán Pál lekötelezettjének is érezhette magát, hogy valamit visszaadni abból, amit Efézusban az indulásnál kapott. És olvassuk róla, hogy időben érkezett, amikor szükség volt a szolgálatra. Hogyha az Isten indít bennünket, akkor azon ne sokat gondolkodjunk, hogy most menjek vagy ne menjek, alkalmas vagyok vagy sem. Higgyük el, hogy az Isten alkalmassá tesz rá bennünket. Ne húzzuk az időt, ne várjuk meg, amíg mások mozdulnak, mert a szükségben levőnek kell a segítség. Félthetem betegesen magamat, meg síránkozhatok azon, hogy hát nincs hozzá most erőm, most nem bírom, vagy nincs időm, és akkor tényleg nem lesz se időm, se erőm. Viszont ha indulunk az Isten mozdítására, akkor azt élhetjük meg, hogy kapjuk hozzá az időt is, meg az erőt is. A szolgálat az nem kedv kérdése, hogy nekem van-e kedvem hozzá most, vagy nincsen. Tudunk-e ilyenek lenni, hűségesnek lenni, ha valaki bajba van? Ez is az Istennek tetsző szolgálat, és Isten szolgáinak, és azt gondolom, hogy mindannyiunknak szükségünk van ilyen segítőkre, még a legszentebb szolgáknak is, még a lelkészeknek is, hiszen ott van az igében, hogy elfáradnak az ifjak, megtántorodnak a legkülönbek is, mert emberek vagyunk, meg megkísérthetőek vagyunk, de ha ott van egy testvér, akkor emlékeztet a folytatásra, hogy de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskeselyük, járnak, nem fáradnak el, futnak, nem lankadnak meg. Onéziforosz nem egyszer szolgált Pál apostol felé. Sajnos bennem gyakran volt ez megkísértett, hogy hát egyszer elmentem már ehhez az emberhez, miért menjek el másodjára, meg harmadjára, kipipáltam, eleget tettem, megnyugodhatok. Pedig ez nem így van, hanem egy ember terhét úgy lehet letenni, ahogyha az Isten azt mondja, hogy igen, eddig tartott ez a szolgálat, és nem én szabom meg, hogy egyszer megtettem. Tehát az irgalmasság az pont úgy irgalmasság, hogy hathatós, folyamatos szolgálat, amikor arra szükség van. Aztán Onéziforosz felüdítő testvér volt. Valószínű, hogy ezt a családja körében is gyakorolta. És ott van az ígéret, ezt ismerhetjük, hogy aki pedig mást felüdít, az közben maga is felüdül. És a felüdüléshez már nem kell olyan sok minden. Tehát elég egy jó szó is. Tehát ha én tudok egy jó szót mondani, egy bátorítást, egy kedvességet, akkor már emeltem a testvért. Tehát a felüdüléshez elég egy jó szó, egy nyitott szív, nyitott fül, vagy éppen egy nyitott ajtó, hogyha erről van szó. Tehát meghallgatom a másiknak a baját, megpihenek mellette, tehát nem kioktatom, megítélem, hanem segítem. Segítem abban, hogy a terhet le lehet tenni, lehet az Istentől utat kérni, erőt kérni, bocsánatot kérni, vezetést kérni, szabad együtt imádkozni. Tehát ez az ember vidámságot hozott, Pál fogsága idején élhetőbbé tette az életét. Aki keresi erre az alkalmat, az hiszem, hogy meg is fogja találni. Ez a mai napig így van. És Isten nem véletlenül állít bennünket egymás mellé a gyülekezet közösségében. Mondhatjuk, emberileg szoktunk talán ilyeneket mondani, hogy de hát elég a másiknak a Krisztus kegyelme, hát elég az a szava, ő mindig ott van gyermekei mellett. De sokszor, mivel emberek vagyunk, szükségünk van egy emberi kézre, egy várra, egy emberi szóra, bátorításra, intésre vagy vigasztalásra, arra, hogy együtt boruljunk le a kegyelem királyi trónusa elé. Tehát Isten bármelyikünket tud erre használni, hogy Isten áldásait közvetítsük, a kicsiket és a nagyokat egyaránt. Meddig megy el segítő szeretetünk? Akarunk-e egymás felé szolgálni? Ki volt az, aki ilyen nyomokat hagyott az életünkbe, hogy igen, ő megtette felénk? És ki az, aki mellé mi tudtunk odaállni nyomorúságában? Nem felejtem el, hogy mi Jászberényben laktunk, teológus voltam, amikor kiderült édesanyámnak a nagy betegsége, és akkor azt éltem meg, hogy szinte minden felborult az életembe, egyáltalán az is, hogy tudom-e a teológiát tovább folytatni, hogyan lesz tovább, és akkor éppen Jászberényben nem is volt lelkész. Tehát egy pat helyzet, kit hívjak föl, és Sipos Álmos bácsi jutott az eszembe, felhívtam telefonon, szinte belesírtam a telefonba, hogy nagy baj van. Akkor ő Tápió Szelei lelkész volt, azonnal autóba ült, és egy 20 percen belül ott volt a lakásomon. Iszonyú nagy segítség volt, hogy volt egy ember, akinek el tudtam sírni a bánatomat, akivel tudtunk együtt imádkozni, aki mondta a bátorító igéket, aki aztán elvitt egy orvoshoz, hogy akkor hogy is beszéljük meg tovább a édesanyámnak a kezeléseit. Tehát reménységet adott a folytatás felől egy ember. Isten adja meg, hogy mi tudjunk ilyenekké válni, és tudjuk, hogy Onéziforusznak a tetteit feljegyezték a mennybe bizonyára. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Az, hogy nyernek, és kitől, ez elsősorban az Úrtól. Már itt a földön is megélhetjük ezt, de legfőképpen akkor, amikor majd ott állunk az ő ítélőszéke előtt, akkor a király így szól a jobbja felől állóknak: jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokba az országot, amely nektek készült a világ teremtése óta, mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen voltam és felöltöztettetek, beteg voltam és meglátogattatok, fogságba voltam és eljöttetek hozzám. Akkor az igazak megkérdezik majd tőle: Uram, mikor láttunk téged éhezni és tápláltunk téged, vagy szomjazni és inni adtunk neked? Mikor láttunk, mint idegent és befogadtunk, vagy mezítelenül és felöltöztettünk téged? Mikor láttunk betegen vagy fogságban és meglátogattunk téged? A király így válaszol majd nekik: bizony mondom nektek, amikor megtettétek ezt egynek a legkisebb testvéreink közül, nekem tettétek meg. Az irgalmasság cselekedetei nincsenek elfelejtve Istennél, ezt Isten maga ígérte meg az övéinek, és boldog az az ember, aki így marad meg az emlékezetben, mint ahogyan Onéziforos. Ezt kívánom mindannyiunknak az Isten kegyelméből. Amen. Válaszként az igére a már megkezdett 266. dicséret harmadik versét énekeljük. Urunk Istenünk, hadd áldjon és magasztaljunk a Te nagy irgalmasságodért, hiszen mi nem vagyunk azok, Te vagy az, aki velünk ezt cselekszed az Úr Jézus Krisztusban, hiszen ő az, aki mindent adott értünk, hogy megmosson, megtisztítson, hogy az életünk elérje az atyai házat, hogy meggyógyuljunk, felszabaduljunk a neked való örvendező áldott életre. Urunk, kérünk, hogy végezd ezt a jó munkát a mi szívünkbe, és bocsásd meg, amikor ellenállunk, bocsásd meg, amikor magunknak élünk, bocsásd meg, amikor kritizálunk és ítélkezünk, ahelyett, hogy imádkoznánk, csendben lennénk, tőled kérnénk útmutatást, szeretetet is a testvérek felé. Dicsérünk és magasztalunk a közösség csodájáért, hogy Te adsz segítőket, adsz gondviselőket, adsz olyan embereket, akik az igét hirdetik, vagy éppen intenek, bátorítanak, vigasztalnak. Urunk, segíts, hogy mi is lehessünk ilyenek, akik a Te kegyelmedet közvetítik, de ugyanakkor nem állnak a Te utadba, hanem át tud sugározni a Te szereteted, a Te lényed az életünkön keresztül. Könyörülj, Urunk, hogy hadd lehessünk erről híresek, hogy gyakoroljuk az irgalmasságot, úgy is, hogy nem várunk érte dicséretet, hanem Téged dicsérünk és magasztalunk azért, hogy egyáltalán végezhettük. Urunk Istenünk, eléd visszük a gyászolóinkat, sírókat, szomorkodókat, add, hogy átéljék ők is a Te irgalmasságodat, élezd az ő hitüket, reménységüket az örök élet felől, hogy van folytatás. Urunk Istenünk, Téged kérünk, hogy áld meg most a csendben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.